Imádkozzunk. Rád várunk, Úrunk Jézus Krisztus, ezen az estén. Amikor ide jöttünk, ezen az első talán igazi téli estének ígérkező hidegben, akkor a szívünk úgy vágyódott utánad, és igazából nem tudtuk, hogy mi történik velünk, és mit akarsz velünk kezdeni. Olyan sokszor haladtunk már különös utakon, és nem tudtuk, hogy mi lesz, ami ránk vár, és mi lesz az útnak a vége. Így jöttünk már gyülekezeti alkalmakra, délőtti istentiszteletre, bibliórára, jöttünk evangelizációkra is, és kíváncsiak is voltunk. És olyan nagy dolgokat tudtál már elvégezni a mi életünkben, olyan hatalmas dolgokat tudtál cselekedni mi bennünk. És lehet, hogy mégis árnyékban maradtunk, nem tört át a te világosságod, és nem nyíltak meg azok az ajtók, amik be voltak zárva. Urunk Jézus Krisztus, te olyan csodálatos módon megmutattad már magadat az Ószövetség időkben is, amikor azt mondtad a foglyoknak, hogy jöjjetek ki, és azoknak, akik a sötétségben ültek, azt mondtad, hogy lépjetek elő. És te voltál, aki letörted a vas bilincseket, és te voltál, aki kézen fogtál bennünket is, Urunk. És most is ezt teszed, és ezt kérlek, cseleked meg mi velünk. Már most megköszönjük, Urunk, hogy itt lehet veled találkozni. A mi lelkünk utánad szomjózik, és utánad vágyakozik, és köszönjük, hogy a te szavad, a te igéd, és a te lelkednek a munkája hatalmas lett, és mi bennünk is. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy rád várhatunk, és nem hiába reménykedünk benned. Add az igét, és add a te világosságodat mi nekünk. És kérünk, hogy hagyj nekünk lehetőséget, hogy el tudjunk jönni holnap is, meg holnap után, azután is, és most azért kiáltunk, Urunk, hogy akikért annyit könyörögtünk, hogy eljöjjenek ide, és talán nem jöttek el ide, mégis munkálkodj bennük, akárhol vannak. Az élet bármely helyén, bármilyen társaságban, bármilyen kapcsolatban, Urunk, hadd jusson el a te lelkednek a szava ő hozzájuk, hogy ne vesszenek el, hiszen te meg tudod őket találni. Ígéddel, lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, a Királyok első könyvéből olvasom az igét, a 19. fejezetet, annak a 19. versétől kezdődő ige részt, tehát könnyű megjegyezni, hogy 19-19. Egy Királyok 19. versel kezdjük, és utána még egy pár verset hozzáolvasunk. Így szól hozzánk az első estének az üzenete. És ő, Illés, elmenvén onnét, megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 12 járom ökörrel, és ő maga a 12-kel volt. És Illés hozzáment, és az ő palástját reá vetette. És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és mondta, kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat, és az én anyámat, és azután követlek. És mondta, menj, tér vissza, mert mit cselekedtem te néked. És elment ő tőle, vett azután egy pár ökröt, és levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzte azok húsát, és a népnek adta, és ettek. És fölkelvén elment Illés után, és szolgált neki. Ezen az estén a címünk az, hogy elhívás. Hát bizonyára ismerjük ezt a történetet, azért már a gyerekistentiszteleten is hallgattuk. És itt a Norán is foglalkoztunk talán ezzel a történettel, ami az Elizeus proféta elhívásának a története. És el is tudnák mondani, de azt, hogy milyen összefüggésben van, talán nem. Pedig nagyon fontos, hogy Amikor egy igét elolvasunk, akkor azért lássuk meg, hogy milyen összefüggésben írták azt le. Mert sokszor az összefüggés még nagyobb világosságot ad nekünk, ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is akar mondani nekünk az Úr. Tehát az elhívással kapcsolatban, az előző elhívással kapcsolatban azért nem mindegy, hogy milyen kontextusban, környezetben hangzik el ez a történet, és mikor is történt mindez. Hát azután történt ez, miután Illés kétségbeesve azt mondta, hogy egyedül maradtam. Mert vannak olyan időszakok az egyház életében, hogy az ember körülnéz és azt mondja, hogy szinte egyedül vagyok. Egyedül maradtam, hogyha nézem azt, hogy hány ember vallja magát reformátusnak, és azok közül milyen kevesen vannak, akik értik az igét, szeretik az igét, bizonyságot tesznek az Úr Jézusról, bizonyosságuk van az üdvösségük felől, bizony kevesen vannak azok, akik ilyen szintre eljutottak, vagy ehhez eljutottak. De úgy érezzük egyáltalán mi magunkat sokszor ebben az országban is, mint ha egyedül maradtunk volna, mert gondoljunk bele, azok közül, akikkel együtt jártunk általános iskolában, együtt jártunk gimnáziumban, hányan vannak hívők? Ali, még egy egyházi iskolában is. Milyen kevesen vannak, akik igazából szeretik az Úr Jézust? Vagy élő hite van? Milyen kevesen vannak olyanok? Kispest Vekerle telepotszolgáló, körülbelül 10 000 ember van, 12 000 ember. A bibliórákra, két bibliórákra, az egyikre járnak, hála Istennek, hogy körülbelül 20-an, másikra, körülbelül 10-en, hogyha mindenki eljön. Na de a 10 000 emberből. Hát ez nagyon-nagyon kevés. A gyülekezetet pedig, ez egy kicsin gyülekezet, 138-140 fenntartó járvány fizető van, mondjuk 70-en a templomban. Ha mindenki, azért akik nem egyszerre jön, mindenki mondjuk, ebben azért szép számban jönnek, de mondjuk 100-an jönnek, ez egy nagyon jó arány, ez egy nagyon arány nálunk, de mi ez a 12 000-hez képest? Illés pedig ott végignézte a népének a számát, és nézte, milyen kevesen vannak, akik az Urat követik, és még nem régen ezelőtt ott állt a Kármelhegy tetején, és látta, hogy az egész nép, úgy amblokk az egész nép a Baál előtt, meg az Astart előtt imádkozik. És azt mondják, hogy én Baálom, van egy ilyen kiáltás a Bibliából, talán ismerjük, hogy nem fogod azt mondani, hogy az én Baálom. Mert azt mondták, hogy én Baálom, meg azt mondták, hogy én Astartém. Egyik ott a férfi isten, a Baál, a másik ott a női isten. Az egyik egy férfi isten, akitől függött a háború kimenetele, meg az erő, meg mi minden. A másik ott a női isten, egy isten szobor, akinek béleseket készítettek, pogácsákat vittek, leborultak egy női szobor előtt. És azt mondták, hogy te vagy a mi istenünk. Mondta is az Úr, hogy nem látod, hogy mit csinálnak? Az asszonyok béleseket készítenek, hogy vigyék az ég királynéjának. És ez a nép. És Illés pedig leroskad ott a fenyőfa alatt. És azt mondja, hogy Uram, egyedül marad. Aztán később leroskad a barlangban, ahol egyszer Mózes is volt már a szikla hasadékban. Azt mondja, hogy Uram, egyedül maradtam. És akkor ebben a leroskadt, ebben a tönkrement állapotban odaáll mellé az Úr, és azt mondja, nem vagy egyedül. Meghagytam 7 000 embert. Van 7 000 ember itt, ez az igazi gyülekezet. Ez az igazi Izrael, ez a lelki Izrael. Ezek azok a mi elődeink, akikkel lelki közösségben vagyunk. Mert ott az egész nép látjuk, hogy a Baál előtt, meg az Astart előtt imádkozik. És akik igazából az Úrhoz tartoznak, 7 000, nem látom őket, hogy hol vannak. De azt mondja, az Úr, hogy vannak. És ezt nagyon érdemes végig gondolni, hogy soha nem tudjuk, hogy hányan tartoznak az igazi gyülekezetben. De ezt mi nem tudhatjuk, hogy hányan tartoznak a Krisztus igazi gyülekezetébe. Egyetlen egy helyen mondja meg a Biblia, hogy akkor éppen 7 000 voltak, akik beletartoztak a Krisztus igazi gyülekezetébe. Az egyháznak akkor 7 000 igazi tagja volt. De mi emberek ugye itt nem tudunk tovább lépni, mert épp abban a pillanatban, amikor kimondta azt, hogy 7 000, nem tudom, hogy Illés benne volt vagy nem, az már 7001 lenne, lehet, hogy éppen kettő meghalt, és három éppen újjászületett. Tehát ez, az Úr ismeri az öveit, ezt mi nem tudjuk, de van 7000, akkor azt mondja 7000, na most ezeknek a jellemvonása az, ezek azok, akinek beszél a térdéről, meg a szájáról. Tudnék, ezek azok, akinek a térde nem hajol meg a Baál előtt, és a szája nem csókolgatja a bálványokat. És mivel a gyülekezet egy ilyen dinamikus valóság, most újakat el is fog hívni, most olyat fogok elhívni, és egy olyan emberre fogod rátenni a palástodat, mert ill és menj el, és kenj fel egy embert, hogy legyen a te utódod, legyen valaki, aki harcosan képviselete ügyedet, akinek a térde olyan tért, hogy nem hajol meg a Baál előtt, és a szája nem fogja csókolgatni a bálványokat. És ilyent akar elhívni az Úr. Tehát az elhívás arra vonatkozik, most én olyat akarok elhívni, akinek a térde nem fog meghajolni a bálványok előtt, és nem fogja a szája csókolgatni a bálványokat. És erre hív el az Úr. Nem másféle Krisztus követésre, vagy kereszténységre, vagy vallásra hív el bennünket az Úr, hanem egy olyan vallásra hív el, ahol a térdünk nem hajol meg más előtt, és a szánk nem csókolgat másokat, csak az Úrnak a Jézus Krisztusát, a csókoljátok a fiút. Mindjárt mondom majd a Zsoltárban az idézetet. Hogy mire hív el bennünket az Úr, és mire hívja mindig az Úr az övéit, akinek a térde nem hajol meg a Baál előtt, mert azt jelenti, hogy nem hajol meg a szexuális szabadság előtt, szabadosság előtt, amiben a világban van, a házasság nélküliségben, a házasság nélküli nemi életben, és mindabban, ami ezzel kapcsolatban az ördög kezében van, és minden összevis a kutyul. Olyan emberre van szükségem, akinek a térde nem hajol meg az alkoholfüggés előtt, aki szabad. Fiatalok, ne kezdjétek el 10 éves korban alkoholivását, mert akkor térdetek meg fog hajolni ezelőtt a bálvány előtt. Olyan elhívás van, olyanokat akarok elhívni, akik a hamis misztika előtt nem fognak meghajolni. Majd a misztikáról fogok még szólni. A titokzatos vallásosság, vallásos jellegű dolgok, a babonaságek előtt nem hajol meg. Mindenféle. Van egy külön csatorna is a tévékben, az ezotéria. Ezotérikus adások előtt nem hajol. Olyan térdre van szükség, ami ezek előtt nem hajolunk. Nem borul előtt, és nem azt mondja, ez egy nagyság, amitől én függök. Ilyenre nincsen szükség, ezt nem hívom el. Aki nem hajol meg a bálvány előtt, sokféle bálvány van, mai modern bálványok vannak. Ez az elhívás erre vonatkozik, hogy te olyan legyél, akit téged most elhív az Úr Jézus Krisztus ezen az estén. Gyertől kezdve nem fog meghajolni a térded ezek előtt. És a bálványok előtt is nem fogod azt mondani, hogy én Baálom. Hanem azt fogod mondani, hogy Jézus előtt, hogy én Uram, és én Istenem. És olyan ajkakra van szükség, amik nem fogják csókolgatni a Buddhát. Én kaptam annak idején, még gyúron volt a lelkész. A gyúrói parókján egy olyan kis csomagot, ami benne volt egy prospektus, hogy én megrendelhetem a Buddha szobrot. A 2000 forintért. És akkor azt diszkréten küldik, senki nem fogja látni. És akkor csak otthon majd ön kibontja, írja a prospektus, hogy megrendel, akkor megkapja diszkréten ezt a csomagot, és majd otthon kibontja, és akkor nem kell, hogy más zavarja önt, és akkor ott varázslatos, ragyogó fényben ott lesz az ön buddhája. És hogyha bajban van, anyagi nehézségben van, betegsége van, csalódás érte, csak simogassa meg a varázslatos hasát. Nem, most nevetünk rajta, hogy a varázslatos hasát kell a buddhának megsimogatni. De ez azt jelenti, hogy egy bábány meg kell simogatni, esetleg megcsókolgatni. És akkor már is jön a postás, hogy hozza az utalványt, hogy neked ennyi és ennyi pénzt utalt ki valaki. Szóval nem, és azt meg kellett csókolni, nem, meg simogatni. Olyan szájakra van szükség, amik nem fognak szent képeket csókolgatni. Ó, egy drámai élmény volt, egy gyülekezetben prédikáltam ezt, és jött egy asszony testvér, és mondta, hogy nézd, itt az énekeskönyvem, nézd a tisztelet, és itt van az egy drága kis képem, és ott volt a Mária képe, és ott szemem láttára megcsókolgatta. Hát az, ami szánk nem csókolgathatja meg a szent képeket, hanem, és most mondom az igét, a Zsoltárok könyvének az első fejezete azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszettek az úton. mert hamar felgerjed az ő haragja. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Ez persze egy jelképes beszéd, ez, hogy lélekben a legnagyobb szeretettel és hódolattal és imádattal őt tiszteljük, és ő előtt boruljunk le. Ilyeneket keres az Isten. Tehát amikor elhívásról van szó, csak hogy az összefüggést lássuk. Hogy most elhívja Elizeust, arról van szó, az egész összefüggés, arról beszél, hogy most már vannak mindenféle vallásos emberek, mert minden van itt Izraelben. Mindenféle torz dolog van egy nép között, de én most keresek olyanokat, akik ebbe a 7000-be, ebbe a vonulatba, ennek a kontinuitásába tartoznak bele, hogy az Istennek a népe. Azok tartoznak a kereszténységbe, az a genuin kereszténység az Ószövetségben, és az volt az Isten népe meg az Újszövetségben is, akiknek a térde nem hajol meg a mindenkori bálványok előtt, és a szája nem csókolgatja, ajka nem csókolgatja a bálványokat, és ilyeneket hív el az Úr. Ilyeneket keres az Úr. Azt olvasom itt, hogy és elment Illés, és megtalálta. Azt mondta, hogy megkereste, tehát kereste. Mert Isten keresi azokat, hogy kiket, vagy elküld valakit, hogy keresse meg, hogy kiket kell elhívni. Mert azt mondja Jézus a samáriai asszonynak, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, és hozzátesz, hogy és ilyeneket keres az Isten. Ilyeneket keres az ő imádóiról. Ilyeneket, testvérek, ilyeneket keresek. Én ezért jöttem ide, hogy megtaláljam azokat a testvéreket, akiket az Úr most el fog hívni, és hozzá kapcsol ez a csodálatos számhoz, ami a Communio Sanctorum, a szentek közössége. A Cœtus Electorum, a választottaknak a közössége. És a Corpus Christi, a Krisztusnak a teste. Ez a Krisztusnak a teste, ez egy lelki valóság, ez a gyülekezet, ami mindig volt, mindig van és mindig lesz. A világ kezdetétől fognak végéig tart ez a gyülekezet. És ebbe hív el az Úr. Na ez a kis szó azért sokat jelent. Elhívás. Ezt olvasom mai estét. Elhívás. És erre szól ez a történet, hogy ezeket keresi az Úr. Na most ez egy speciális elhívás. Tudnék, azért mondom, hogy különleges elhívás, mert sokféle hívás van ebben a világban. És sokféle hívás érkezik hozzánk. Sokan hívogatnak bennünket, sok ajánlat van, reklámok, mindenki hív bennünket, hogy nagyon fontosak vagyunk, úgy látszik, amikor a reklámok elérkeznek hozzánk. El akarnak bennünket érni, sokféle hívás jön hozzánk, de ez nem az a hívás, mint ami a világból jön hozzánk. És nem oda hív, ahol olyan dolgok vannak, amik nem tartoznak ez a gyülekezethez. Nem oda hív bennünket, nem egy olyan elhívás szavai hangzanak el most mi hozzánk, amik, hát nem tudom, hol vannak a fiatalok. Vannak azért, örülök neki, hogy vannak itt fiatalok is, akik már nagyon sok módon meglettek szólítva, hogy így mondjam, megszólított őket valami különleges babonás világ. És nem abban a világban hív bennünket az Úr. És nem onnan a világból, abból a világból jön hozzánk ez a hívás. Amikor, hogy hívják a fiatalokat a babonaságba? A Harry Potter irodalom. Én is átrágtam magamat, legalábbis egyen. Tudom, hogy mi van benne, szóval mondhatják, hogy nem ismerem a Harry Pottert. De ugye a gyermekeik egész zsenge korban bele tanulnak a varázslásba. Ez nem olyan, mint a magyar népmeséknek a világa, ahol van mindenféle sárkány, meg lidérc, meg akármi, hanem ez varázsló iskola. Itt elviszik a gyermeket a varázsló iskolába, és ott megtanulják azokat a jelenségeket, amik a varázslással kapcsolatosak, a fekete mágiát és a fehér mágiát, az oltalmazást és a rontást. Tehát egyszerűen a gyermekeinket ilyen hatások érik az egész fiatal korban. Jön a hívás. Egy ilyen hívás ér az emberekhez, fiatalokhoz, a fantázia szerepjátékoknak a világa, amikor a gyerekek a fantáziákban elindulnak különböző ilyen misztikus, babonás úton, és szörnyekkel küszködnek és viaskodnak. Ennek egész primitív formája volt, még annak idején történt, hogy egy fiatal emberre beszéltem, és elmondta azt, hogy neki gondja van. Úgy kezdődött, hogy ilyen fantázia szerepvilágban, ezek a szörnyek, egyszarvú, kétszarvú, lidércek, törpök, meg amik a gyermekeknek a fantáziájában most már nagyon otthonosak, ezeket elkezdte rajzolni az egyik barátjával. És azt mondja, rajzoltunk annak egy egyszarvút, és mindig többször meghúztuk a vonalat, és az volt a mi saját szörnyünk. Egy neve is volt. Ez volt az én saját szörnyem. Csak nevettem rajta, hogy ez ilyen. De egyik éjszaka, szóval anyám bejött a szobába, hogy én kiabálok hangosan és sírok. És megkérdezte, mi van kisfiam, mi van? És mondtam, anyám, semmi, semmi. És másnap megint ugyanez történt, és nekem elárulta, hogy bejött hozzám a szörny. És kinyitotta a száját, és átakadt arra a torkova. És nem tudta hova menekülni. A gondolatában, a fantáziájában, a lelkében történt ez, mert az ajtó csukva volt, nem, de a fantáziájában ez valóság lett, és majdnem megbolondult. Hát ez is egy hívás, ilyen hívás, és érkezik az emberhez, nem egy ilyen világba hív bennünket. Ez nem lehet összekeverni egyáltalán, ez egy más hívás. Erre kell nemet mondani, hogy tisztán meghalljuk a Krisztus hívását. Jelzem a gyerekeinket valahogy fel kell világosítani, meg kell menteni. Beszélni kell velük, hogy ez egy rossz hívás, ne oda menj. Más hívások is érkeznek hozzánk. Hát most, ugye olyan kicsi lett a mi világunk. Most már hát a világvallások itt vannak, hát egész közel vannak a világvallások. Hát most ezek olyanok, hogy fölül valaki a repülőgépre, mellette ül egy rabbi, a zsidó vallás képviselő, mellette egy tűzimádó baloldal, előtte egy sámánista, mögötte egy buddhista, elől meg egy iszlám képviselő, egy mohamedán. Tehát itt a vallásokat már ismerjük, és ezek mind jönnek, és mind bennünket meg akarnak szólítani, és bennünket nem ezek a vallások hívnak, nem, ez egy egész tiszta hang, ami bennünket hív. Ez a Jézus szava, ami bennünket hív. Ez nem egy olyan hívás, hogy menj el a Buddha szoborhoz, vagy menj el Zugligetbe, vagy Hüvösbőbe, és a Prabhupada a viasz szobra előtt borulj le, hogy Krisnás légy. Ez nem egy olyan hívás. Ez nem általában egy ilyen, a világ vallásokból jön egy hang hozzám, és hát mindegy, hogy minek nevezzük egy az Isten. Nem. Ez a Jézus hívás, ami hozzánk jön. A Jézus hívás, ez egy különleges hívás, ez egy egyedi hívás. Olyan hívás nincs több, ez egy tiszta hívás. Ő hív, és azt mondja, gyer, és kövess engem. Nem is egy olyan hívás jön hozzánk, ami egy felszínes kereszténységnek, vagy egy világi kereszténységnek a hívása. Tudnélik, ilyen hívás, ez az összes hívás eljuthatott Elizeushoz, azért mondom. Tehát ő, mint fiatal ember, ezekkel mind találkozott. Azoknak valamilyen formája mind ott volt abban a világban, és ezek a hívások jöttek hozzá, és el akarták érni. És most hál' Istennek tiszta hívás érkezik hozzá. Nem is egy olyan hívás érkezett hozzá, gyere hozzám, ami egy ilyen világias vallásnak, egy szekularizált vallásnak a hívása. Mert lehet úgy is vallásosnak lenni, sőt, még el kell, hogy mondjam, lehet úgy is kereszténynek lenni, de azt idézőre teszem, hogy keresztén, hogy az ember igazából szív szerint nem keresztén. Tehát lehet úgy egy vallásos életet élni, hogy az ember egy olyan laza vallásosságot él, hogy sok minden belefér. És éppen ebben az időben, amikor ez az Elizeus élt, bizony nagyon el volt világiasodva az Isten népe. Ott bálványokat imádtak, látjuk. Azt mondták, hogy mi azért hiszünk a Jávéban is, az Úrban is, de azért én bálom, meg az én Astartén. Úgy, amikor kettő együtt megvan, és bennünket ma az Úr nem egy ilyen fele-fele kereszténységre hív. Mert mit mondott Illés a Kármel hegyén? Meddig sántik álltok még két felé. Tehát azt jelenti, hogy egy olyan vallásos kínálat is jelen volt, amikor lehetett úgy vallásoskodni, hogy ugyanakkor másik lába benne vagyok én egy olyan világban, ami Isten azt mondja, hogy nem szeretem, gyűlölöm, nem szabad neked csinálni. Tűz és víz, nem szabad összekeverni a kettőt. Nem egy ilyen testi kereszténységre hív, ahol keresztény is vagyok, de azért szépen minden megfért az én életemben. Megmaradtak a régi szokások, a régi bűnök, a kapcsolataim, az én titkaimat, ha tudnák, kiderülni, hogy nem is vagyok igazából keresztjén. Vagy azt hiszem, hogy az vagy. Ilyen hívás is érkezett. Gyere, legyél olyan, mint a Évének a fiai. Egy olyan eset, na elvilágiasodott emberek voltak. Nem egy ilyen hívás volt ez. Nem is egy olyan hívás érkezik most hozzánk, hogy gyere, legyél keresztjén, ahol csápolsz, és akkor jönnek az erők. Énekled ezeket a dicsőít énekeket, 4 óra hosszat dicsőítesz. És akkor olyan lelkiállapotba kerülsz, hogy ezt csak megoldódnak a dolgok. A reformátusok lapja nemrégen hirdette ezt a Zerléna Csess nevű pünkösdista énekesnőnek a fellépését a Phoenix stadionban, a Debrecenben, korábban pedig egy másik pünkösdista előadónak a fellépését a Paplászló stadionban, az elmúlt hónapon belül volt, ahol a lényeg az, hogy most dicsőíteni fogunk, és a dicsőítés közben pedig majd az Isten ereje áthat bennünket. Ez egy technika. És az Isten lelkét nem lehet egy technikával megszerezni. És azt írta egyik reflap 3 számmal ezelőtt, hogy olyan koncertre mehetnek a fiatalok, hogy 4 órát dicsőítenek. Ez azt jelenti, hogy 4 órán keresztül egy ilyen extatikus, ilyen nagy hangzavar, egy óriási hangerősítések, nem tudom hány gitár, meg dob, meg erősítő, hogy olyan feldobott lelki állapotba kerülnek az emberek, mint egy feltuningolják magukat egy olyan extatikus szintre, ahol azt mondják, már ott van a Szentlélek. A Szentlélek nem, a Szentlélek egy szép, csendes, halk helyen. Volt egy régi német ének, hogy Nurán eine stillen Stelle, Legkotzenen Anker an. Csak egy csendes helyen veti le Isten a horgonyt. Amikor a lelkiismeretem sebes, nyugtalan vagyok, mert az Úr Jézus megszomorítottam, belenéztem a 10 parancsolatba, és úgy éreztem, hogy én nagyon bűnös vagyok. Ott van a Szentlélek. Nem egy rajongó, extatikus kereszténységbe hív bennünket, ami Amerikából jön, és azt hiszik, hogy ez egy feldobott nagy állapot, és ez az Istennek a nagy ereje, mint ahogy az Apostolok Cselekedetei 8-ban olvassuk. Nem ide hív bennünket az Úr, hanem csendben megszólít a lelkiismeretünkbe, és azt mondja Jézus, jel és kövess engem. És rávetette én is a palástját Elizeusra, ezt jelenti. És közben minden nincs leírva. Halkan legfeljebb ennyit mondott, hogy jel és kövessd az Úr Jézust. Én különben fel tudom tételezni azt, hogy már eddig is hívta Isten Elizeust. Én azt is el tudom képzelni, hogy neki már hívő szülei voltak. Nem szabad belemagyarázni az igében semmit, de mindjárt elmondom, miért gondolhatjuk azt, hogy neki már kegyes szülei voltak. Tehát olyan szülei voltak, akik pártolták az ő lelki fejlődését. És amikor elküldték a zsinagógai iskolákba, akkor talán még imádkozva is kísérték el, hogy hát, ha megtanulja ott az Úrnak a szeretetét, a messiás szeretetét. De voltak zsinagógai iskolák, hát nem voltak írástudatlanok. Már gyermekkorukban megtanították őket a zsinagógai iskolában írni, olvasni, az Isten igéjének a szeretetére megtanították őket. Onnan gondolom, hogy a szülők nem lehettek olyan elvetemült szülők, akik ellene voltak a gyerek lelki fejlődésének, hogy amikor azt mondja Elizeus, miután rádobja a köpenyt Illés, és ugye az Úr hívását megérti, és már mindjárt megy követi is őt, azt mondja, előbb hadd menjek haza, és hadd köszönjek el a szüleimtől. Valahogy így van itt, hogy hadd csókolja meg az én atyámat és az én anyámat, és azután majd követlek téged. És nem azt mondta ő neki Illés, amit Jézus mondott egy hasonló esetben. Emlékezünk, hogy egyszer Jézusnak valaki azt mondta, hogy Uram, akarva mész, én követlek téged. És Jézus azt mondta, hogy nem szabad búcsúzkodni. Tudta nagyon jól, hogyha valaki nagyon hosszabb búcsúzkodik, az ott is marad. Másrészt akkor esetleg lemarad az egészről. Tehát itt Illés nem azt mondja, hogy nem, hanem azt mondja, hogy hát te tudod. Mert nem kellett attól félni. hogy őt lebeszélik. Én inkább úgy gondolom, hogy hazament, és elmondta otthon, talán egy fiatal megtér itthon, itt, és hazamegy, és este elmondja a szüleinek, hogy megtértem, és nagy örömmel fogadják. Valami ilyen lehetett. Uram, itt vagyok, csak előbb a szüleimnek elmondom. És hazament, és elmondja a szüleinek, hogy elhívott az Úr, és az ő követője leszek. És akkor az atya áldását adta rá. Na de ez már kicsit belemagyarázás volt, de ebből erre tudok következtetni, hogy ugyanilyen szituációban Jézus lebeszélte azt, aki el akart búcsúzkodni, meg azt mondja, jó van, hát nem tiltom meg, ezt nyugodtan megtehetett. Tehát eddig is hívta már őt az Úr, és meghallotta Jézus Krisztusnak a hívását. És utána odaszánta magát, és azt mondta, itt vagyok, Uram, követlek téged. És egy egészséges, átadott életű követője lett az Úr Jézusnak. És most valaki azt mondhatja, kérem szépen, az Úr Jézus, hát az új szövetségben volt. Még itt a királyok korában vagyunk. Hát miért mondhatjuk azt, hogy az Úr Jézus követője lett? És hogyan beszélt az evangelizátor arról, hogy a Jézus követése az Elizeus története elhívása alapján, hogy a Jézus hívása hangzik az Ószövetségben is? Kérem szépen, az Úr Jézus a Názáretben született 2000 évvel ezelőtt. Hát akkor most mit összekeverjük a dolgokat meg az időket? Egyáltalán nem. Nehogy azt higgyük, hogy Jézus Krisztus élete Názáretben kezdődött. Illetve Betlehemben született, hogy Betlehemben kezdődött az ő születése. De előtte is volt. Hát ő a Szent Háromság második személye. Ő a Krisztus, ő a megváltó. Ő mindig volt. És hát nem tudom, hogy a testvérek emlékeznek még arra, hogy amikor a konfirmáltak, akkor az 54. KT kérdés hogyan is hangzott, most is ugyanígy hangzik, csak elfelejtettük, hogy mit hiszel a keresztény Anya Szent Egyházról? Aki lónya is kell, hogy tudja. Hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. És az azt mondja, hogy az Anya Szent Egyházról, erről a 7000-ről, ami több, hol kevesebb, a következőt hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig igéje és szent lelke által gyűjti ezt a népet. Tehát Isten fia gyűjti ezt a népet. Tehát ez azt jelenti, hogy a világ kezdetétől fogva, amikor valaki elszánta magát Isten követésére, az voltaképpen az Úr Jézus hívását hallotta meg. Azt mondja Káti, Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjt magának egy gyülekezetet. És Krisztus ott volt az Ószövetségben lelke és istensége szerint. És ő vele, mint lelki valósággal lehetett kapcsolatban lenni. Mi is Jézus Krisztussal úgy vagyunk kapcsolatban, hogy lelkileg vagyunk kapcsolatban. Nem úgy vagyunk, mint amikor 2000 évvel ezelőtt a Péter otthagyta a hálót és követte, és nem látjuk. Mi is ugyanúgy hitáltal vagyunk vele a kapcsolatban. Az Ószövetségben, amikor valaki meghallotta Isten igazi hívását, a Jézus hívása volt, ő ugyanúgy lélekben volt vele a kapcsolatban. Ugyanúgy hittek benne, mi is hiszünk benne. Az Ószövetség embernek nem volt más megváltója, csak Jézus. És nekünk sincs más megváltunk, csak az Úr Jézus Krisztus. Ugyanabban a Krisztusban hiszünk, aki elhívja az embereket. Tehát, hogyha az Ószövetségben valaki belépett a 7000-be, vagy akárhány volt annak a gyülekezetnek az akkori létszáma, az azt jelenti, hogy ugyanaz történt, mint most, ami most ezen az evangelizáción. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy jár és kövess engem. És mit mond az a KT? Hogy Isten fia gyűjti a gyülekezetet igéje és szent lelke által. Még a módszer is ugyanaz volt. Ott a zsinagógai istentiszteleten is, vagy hittanórákon az igét tanulták. Hát Józsuénak emlékezünk, nem azt mondta az Úr, el ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól. Gondolkozz-e arról éjjel és nappal. A léviták az Isten igéjét magyarázták, és miközben az ige hangzik, közben benn valami megpendül az ember lelkében. Mert a Szentlélek megmagyarázza. Arról nem is szólva, hogy Illés, hát igéket mondott. Amit Illés mondott, az lett a Biblia. Erre azt mondjuk, de hát voltak íróproféták, a Jeremiás, Ézsaiás. Illés az nem volt íróproféta. És megtaláltam, vagy eszembe jutott, hogy Illésnek volt egy levele, amit elküldtek egy királyhoz. Keressék meg a testvérek a király könyvében, Illésnek volt egy levele. Tehát Illés nem csak prédikált, hanem levele is volt. Tehát az ige, írott ige, hirdetett ige az, ami az embert meggyőz, és a Szentlélek pedig ezt megerősíti. Tehát Krisztus hívása hangzik. És miközben hangzik a Krisztus hívása, most ezen az evangelizáción, estéről estére, közben Krisztus hív bennünket, hogy a többi hívást elutasítsuk. A többi hívástól elforduljunk, és az egyetlen egy hívás átjárja teljesen a szívünket, lelkünket. És megpróbáljuk elindulni ő hozzá. Ő hozzá, bús, sötét éjből, börtönömből. És mondjuk azt, hogy Jézus, jövök, jövök hozzád. Amen. Tulajdonképpen rosszul tettük ki az éneket, az én javaslatom volt. Ne azt énekeljük 397, most azt énekeljük az első verset. És majd a záró énekünk lesz a 397. dicséret. Imádság előtt ezt az egy verset énekeljük, amit megtanultunk. Köszönjük, Úrunk, hogyha adtál a szívünkbe egy belső csendességet, és ebben a csendben a Te Szent Lelked megszólított bennünket. Köszönjük, hogy személyes ez a szó, hogy a nevünket említenéd, és mi előtte szégyenkezve megemlegetjük mindazt, ami előtt a mi térdünk meghajolt, és amit ajkunk megcsókolt, aminek nagy tiszteletet adtunk, ami pedig a Te szemedben utálatos, és nekünk nagyon káros. És Úrunk, bocsáss meg azt, hogy olyan sokféle hívásnak kinyitottuk a hallásunkat, a fülünket, meg a szívünket, és el is indultok olyan utakon, ahova hívogattak, csalogattok bennünket egy életen keresztül. És nézd, Úrunk, hogy sok kár érte a mi lelkünket, meg a szeretteinknek a lelkét is, meg az életét, azért, mert olyanra figyeltünk, amire nem lett volna szabad figyelni. De köszönjük, hogy ebben a káoszban és összevisszaságban eljut hozzánk egy tiszta, halk, kedves, szelíd hang, ez pedig a Tied, Urunk Jézus Krisztus. És a Te Szent Lelked által, ami szívünkig, lelkünkig elér, és olyan jó ezt hallani, még ha nyugtalanná is tesz, és talán most zavartnak érezzük magunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket, hogy megváltottál minket, hogy szabadítást ígérsz mi nekünk a bűnből, a babonaságból, a helytelen vallásosságból, a tévhitekből, és egy új életet kínálsz a Te követésedben. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez a hét arra jó, hogy döntést tudjunk hozni. Köszönjük, hogy azért adod ezt a hetet, hogy tudjunk melletted dönteni, hogy megtérjünk. És hogyha már megtért életünk van, és mégis visszaestünk, akkor most egy-egy dologból hadd tudjunk megtérni. Te látod, Úrunk, hogy melyik az a kérdés az életünkben, ahol nyugtalanká lettünk. Legyen erős és hatalmas a Te beszéded, és a Te ígéd. És mint ahogy az emberiség történelme során mindig ígéd és lelked által hívtad el a tieidet. Bennünket is hívj el, hogy beletartozhassunk a te csodálatos gyülekezetedbe, a te népednek hadd legyünk tagjai. Így kérünk, hogy legyél velünk az estében, irányíts a gondolatainkat, meg a lelkünk állapotát, és vezess bennünket holnapi napon, és hozzá bennünket ismét ide, és segíts abban, hogy tudjuk idehívni azokat, akiknek itt kell lenniük. És áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a jelenvaló kis közösséget, és áld meg, Urunk, ezt az éneket is a mi szívünkben. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen ti veletek. Amen.